Szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer, együttesen is. Nem tudom, hogy megfigyeltétek, hogy a mai világban, legalábbis Magyarországon, nem tudom külföldön mennyire, de amikor ugye hitről beszélnénk, akkor nem igazán hitről beszélnek a politikusok és a vallási vezetők, hanem keresztény értékrendről és keresztény morálról. Ezt észrevettétek, hogy olyan, mint hogy hit, maga az, hogy hit, az Isten való bizalom az úgy ki is kopott a közbeszédből. Ahogy olvasom, mi sokszor ugye a hírekben, vagy halljuk a keresztény dolgokat, mindig csak keresztény értékrend van, keresztény Európa, keresztény Magyarország, keresztény morál, keresztény etika. De az, hogy olyan, hogy hit, az, mint hogyha az valamilyen csak magatartás forma lenne, vagy valami erkölcsi kódex, amit végül is mindenkinek követni kellene, mert az mondjuk a javára válna. Persze, ugye ez kicsit homályos, mert ki mit ért keresztény etikán, vagy keresztény morálon. Teljesen szabadon választott, mert most lehet, hogy mást ért egy katolikus, lehet, hogy mást ért egy protestáns, vagy mást értünk esetleg mi, vagy milyen szintű az a keresztény etika, vagy keresztény morál. Vagy attól, hogy csak keresztény, akkor az már benne van az is, hogy hisz és az már valóban tényleg keresztény etika vagy keresztény morálként fog megjelenni a társadalomban, és az csak pozitív lehet. Ugye a világban nagyon sokfajta hittel találkozunk amellett, hogy kereszténységről beszélnek, és egyre nagyobb a kereszténységnek a szerepe. Itt minap olvastam egy cikket, én is e-mailben kaptam, nem tudom, hogy ti kaptátok-e, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök tartott egy beszédet Spanyolországban katolikus konferencián, ugye 4 oldalas kis beszéde volt, de hát érdemes elolvasni. Úgyhogy folyton keresztény Európát, keresztény szellemiséget, keresztény értékrendet említett. Ugye most kinek, ugye, hogy ő szerintem mi a keresztény, így nyilván valami pozitívat gondol mögötte, de hogy valójában ez milyen hittel kellene, hogy párosuljon, az már egy másik dolog. És szeretném veletek áttekinteni, hogy mi is a valódi hit a Biblia szerint, annak milyen gyümölcsei vannak, és hogyan tudja az Isten a hitünket növelni. Mert az, hogy most beszélhetünk mi is itt keresztény értékrendről, hát most sok mindenbe lehetne zsúfolni. Bár én úgy érzem, hogy egy ateista is követ keresztény értékrendet, mert az, hogy egy ateista lehet becsületes, segítőkész, őszinte, ez nem kell keresztények lenni, ugye? Túlságosan nagyon nem kell megfeszíteni magát, hogy mondjuk ezekhez, vagy hűséges esetleg, nem kell megszakadnia. Ugye most, akkor most mitől külön egy keresztény? Nem hinném, hogy akkor nagy lenne a különbség. Nem tudom, hogy aki járt főiskolán, emlékeztek a hitnek az 5 lépcsőfokára. A Bibliatika című könyvben bennem a hitnek van 5 lépcsőfoka, hogyha az ember oda eljut, akkor azt mondta, nem azt, hogy elmondja maga egy hívő, de azon törvény szerint át kell, hogy menjen az ember, hogy tényleg igazi hitre jusson, és tényleg az istenáti bizalom legyen benne. Ugye hogyan hazzik a hit meghatározása a Bibliában? A hit pedig a remélet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Vagyis amit remélek, azt valóságosnak veszem. És amit, hogy mondja, nem látok, arról viszont meggyőződöm. Hát ha ezt szerint mondjuk nézném a kereszténységet, hogy is mondja, hogy remélem azt, amit nem látok. Hát, ugye az emberek annak hisznek, amit látnak. Ott a remény már meghalt. Másodszor, hogy meggyőződnek arról, amit nem látnak. Hogy ezt valóságosnak veszik az emberek. Utána néznek. A kereszténységen belül. Néha mi sem nézünk utána külön, mert csak elhiszük, mert azt mondta valaki. Ugye? Aztán, amikor bizonyosan kell tenni, akkor vakarózunk, hú, ez hogy is van leírva? Szóval ez a hitnek a meghatározása. És ugye van 5 lépcsőfoka. Tudjátok, hogy még az első? Mondjuk egy ember, mondjátok, a tartotok eladást, és hogy ide bejön valaki, és hallgatja ugye az eladást. Mi fontos számára elsősorban? Ami első lépcsőfok. Ahogy az Isten is közelik egy emberhez. Mint a házasságban, ugye? Már meg kell ismerni, nem? Szóval a megismerés az fontos. Szóval ha nem ismerem az Istent, nem ismer az Istennek a beszédét, akkor most kiben bízom? Valakiben? Ugye, aki nagyon messze van tőlem, vagy ismeretlen? Most Nyíregyházan lesz egy előadás sorozatunk, nálunk is kezdődik, és az egyik előadásnak az a címe, hogy kicsoda az Isten, ismerős, de mégis ismeretlen. Úgyhogy ismerős, de mégis ismeretlen. Mert sokan beszélnek az Istenről, valahogy ismerős, mert talán valami felemlik a katekizmusból, vagy a hitoktatásból, de hogy mit tudom én. És beszélgettem ott a gyerekekkel, a tanulókkal, és akkor pont nálam volt a plakát, mert ki akartam ragasztani a munkahelyemen, és akkor egyik gyerek nézi, azt mondja, tényleg azt mondja, tanár úr, mint így szólítanak. Szóval, tényleg, hát kicsoda az Isten? Úgy szöget jutott a fejébe. Tudjátok, ez olyan az, mint amikor sokszor elmenjünk egy ház előtt, tudjuk hol van, tudjuk, hogy néz ki, de soha nem voltunk benne. Valójában csak tudjuk, hogy van. Hát tudjuk, hogy van Isten, de hogy a kicsoda. És akkor van őszintén megkérdez, hogy tényleg, hát akkor ki az Isten? És ugye a megismerés nagyon fontos. És ugye a megismerés nyomán jut az ember a következő pont a bizalomra az Isten eszembe. Ha valakit megismerek, akkor valahol bíznom kell benne, nem, hogyha úgy ismertem meg. Szoktam én is kérdezni, akkor beszélgetek emberekkel, hogy mondja, ó, hívő ember, meg Isten létezik, meg van, meg minden. És mondanak, hogy ismered? Hát akkor kicsit meghökkennek az emberek. Hát mondom, hogy ha nem ismered, akkor hogy bízol benne? Most ilyenkor derül, hogy tulajdonképpen nem is ismered Istent. De sok ember mondja, hogy bízik az Istenben, de nem is ismer azt, aki bízik. De ez nagy dőreség lenne, ugye, úgy bízni az Istenben. És hogyha a bizalom kialakul az Istennel szemben, és megismertem, hogy ugye mi a következő lépcsőfok? Hát ugye akkor megértem, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Nem tudom, de nem szembesültetek azzal, amikor megismertetek az Isten, hogy kicsoda az Isten, és megértettétek, hogy az Isten a teremtő, Isten a végtelen univerzumnak az ura, aki csak szól és meg lesz, és akkor én mi vagyok? Ugye törvényszerűen az emberben alázat születik. Nem fel fogja magát emelni, nem az első sorba teszi magát, hanem megismeri az Istent, és megismeri önmagát is. Volt egy eladásunk ősszel, hogy az önismeretről, hogy hogyan jutatunk helyesen ismeretre. Most, ha nagyon rövid akarok lenni, egyszerűen megismerem az Istent. Ne? De az Isten meg tudja mutatni, hogy ki vagyok én. Én magamat úgy sem tudom úgy látni, hogy kellene, még ha akarnám sem. Az embernek magáról toz elképzeléseimnek, hogy mellé foghat. És hogyha már van megismerés, és van bizalom, és van alázat, akkor mi a lépcsőfok, hogy tudom, hogy kicsoda az Isten, és mit vár el tőlem? És mit szeretné, hogy én hogyan éljek? Hogy akkor én cselekszem azt, amit az Isten mond. Az a cselekedetek a következő fog. Hogy az ember akkor szeretné úgy élni a maga életében is, azokat az elveket, azokat az értékeket beépíteni, de szeretné azt átadni más embereknek, és szeretné élni azt, amit jónak tart és helyesnek mond és képvisel. Hogy magyarul cselekszi azt. És mi az utolsó pont, ugye 5 pont volt, a megismerés, bizalom, alázat és cselekvés, hogyha az ember így él, és tényleg cselekszi az Isten akaratát, akkor az embernek a lényében milyen érzés fogalmazódik meg az Istennel szemben. Úgyhogy hálás lesz az Istennek, nem? Figyeljétek meg, hogy akkor kopik belőlünk a hála, ha nem cselekszük azt, amit az Isten mond. Hát miért is adnék hálát, ha nem csinálok semmit? Ugye? Mihelyt, ha Jóisten munkálkodik bennünk és cselekszük, akkor annyi mindenért hálásak lehetünk. Akkor nem győzzük felsorolni. Ugye akkor sok mindent, akkor a egyén imánkban akkor az embernek tényleg a hálára helyeződik a súlypont, nem a kérésre. Mert annyi mindenért hálásunk. Ha nem cselekszünk, akkor köszönjük Istenünk, hogy ma velünk voltál, megsegítettél, lettünk, ittunk, stb. És aztán amen. Ugye? De akiben ez a, ugye ezt mondja a Biblia élő hitnek, akiben ezek megvannak, akkor ő elmondhatja, hogy ő tényleg az Istenben bízik, és ő tényleg cselekedni akar, és hálás az Istennek. Ennek törvényszerűen kell, hogy valamilyen gyümölcsei teremjenek. Szóval nem úgy van az ember, hogy megismerem az Isten, tényleg bízom az Isten, ezt nem, és úgy élem az életemet. Én nem fontossági sorrendbe szedtem, fontosság szerint, de egy pár ilyen gyümölcsöt felsorolnák. Most nem a lélek gyümölcsöre szeretnék beszélni, mert nyilván azt is sorolhatnánk, hanem ami az első dolog, ami megjelenik. Például az ember megszületik az, hogy ő tökéletesen bízik ugye az Istenben, És az első, ami benne is megszületett, emlékszem azt, hogy az ember belátja azt, hogy ő bűnös és bűnbánatra jut. De bennetek nem ez volt először, hogy az ember szembesült az, hogy ő kicsoda? Meg hogy mik vannak én bennem? Először, amikor jártam eladásra, a Csebi Katila tartotta, és akkor hallgattam, mondta nektek a bűnbeesésről a igét, ahogy Ádám és Éva elkövette a bűnt, és hogy magyarázta Attila, hogy hogy keresték a kifogást, meg hogy próbáltak egymásra hárítani, meg hogy milyen gondotok forogtok a fejükbe, úgy éreztem, mintha most pont rólam beszélt volna amúgy. Ugyanúgy, mert az ember ugyanazt csinál, nem? Mindig van egy-két kifogás egy-két dologra. És milyen jó volt, amikor az ember úgy belátta ezt, és az Isten megbocsájtott neki. Úgyhogy tudjátok, hogy sok ember azért megy tönkre idegileg, mert hordozza a maga terhét, a maga gondjait, a maga bűneit, a maga elrontott életét, sokszor a maga rossz döntésének a következményét is nem tudja letenni. És ugye sokszor vádolja saját magát, önmagát is. Ugye depresszióba esik, kétségbe esik, állandóan feszültség alatt van, végig idegileg teljesen tönkre megy az ember. Vagy megkéményedik azt, mondja az írás a szíve, és lepeleg róla minden. De jó esetben az Isten elvezeti arra, és az első gyümölcs, ami megterem az életünkből, szerintem is ennek kell legelőször megteremni, hogy bűnbánatra jutunk és bevalljuk a bűneinket. És gondolj bele, ide járnak mondjuk vendégek, tehát nem az kellene, ugye most pont a törvényről van szó, hogy elolvastam nektek, nem az kéne, hogy felébredjen, hogy akkor én hogyan is élek? Mit is teszek én? Jól cselekszem én? Ez tényleg egy olyan élet? Mennyi mindent elrontottam, mennyi rossz döntést hoztam, mennyi embert bántottam meg? Hány szó voltam hűtlen, meg stb. Nem annak kell, hogy az emberben ez a bűnbánat érzése megjelenjen, és ez érdekes módon, hogy ez pozitív érzés is, de negatív érzés is. Még jó érzés, hogy az Isten fölkelti bennünk, és bántja a szívünket, ez rossz érzés, de jó érzés, hogy értem, hogy ezt le tudjuk tenni. És az Isten megbocsájt. És ez jó érzés az emberben. A következő gyümölcs pedig, ugye olvashatunk ilyen igét János apostoltól, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Nagyon szép, igen, egyszerű. Ha megvalljuk a bűneinket, akkor azt mondja, megtisztít belőle, megbocsájtja nekünk minden hamisságunkat. A következő, ami sokszor szoktunk beszélgetni, hogy az Isten azt az embert igaznak mondja, és valóságosan azzá is válik. Emlékszem, amikor beszélt Attila, és ugye most is vannak ilyen kérdések, hogy lehet valaki teljesen bűntelen, hogy el lehet érni azt, hogy az ember nem vétkezik, vagy az Isten hogyan nyilvánít valakit igaznak, úgyhogy már nincsen egy bűnesen, vagy hogy van ez? Ugye megkérdeztem a javatonai munkatársamat, hogy szerinted minden bűntől az Isten megtisztít minket, meg tud szabadítani? Hát nem, azt mondja, majd az 1000 év alatt. Csak a 144 ezer, aki tiszta, de ugye itt olyan nincs, hogy minden bűntől megszabadulni. Hát mondom, most olvastuk, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. A mindenben van valami, nem minden, hogy nem tartozik oda. És azt mondja, amikor egy emberben megvan az, hogy ő, amit az Isten megmutatott neki, és felismerte magában, és attól elfordul, akkor az Isten mit tesz? Igaznak nyilvánítja. Lehet, hogy a jellemében, természetében, sőt, bizonyára vannak sok rossz vonások, amit ő még nem is tud. De azon a szinten az Isten azt mondja, lásd, én eltöröltem a bűneidet, mert te hittél bennem, és Krisztus vére által eltörölhetem, és igazán nyilvánítlak, neked tulajdonítom ugye Krisztus életét, igaz életét. De most innentől kezdve aztán, hogy ha igaz vagy, akkor valóságosan itt megismertetek veled, hogy megmutatom neked ugye, hogy még vannak benned rossz dolgok, azoktól én meg tudlak téged szabadítani, megtisztítlak minden hamisságtól, és azért ember valóságosan igazzá válhat. Talán az is egy olyan, nem is használják a keresztény is azt, hogy igazzá válni, hogy az botrány szó lenne. Miért? Te láttam már tökéletest? Ugye ezt szokták mondani. Vagy mint a múltkor beszélgettem ott a görög katolikus pappa járunk pingpongozni, és akkor azt mondja, hogy a disznőrés rendeztek. És akkor mondani, hívtak engem disznőrés. Én nem megyek disznőrésre, mondom, ilyen anélkülsen leszem a disznót. Azt mondja a pap, hogy ő nem zsidó, mondja nekem, ő meg újszövetségben van. Hát mondom neki, nem a zsidók nem érték a disznóhúst, mondom, Ádám és Éva sem ehette szerintem a disznóhúst, mondom. Vagy mondom, azt olvas a Bibliában, hogy nekik az Isten a disznót adta eledelül. Hát azt mondja, igaz, azt nem. És akkor elhallgatott. Ugye? Csak így odavert, és akkor hogy nem látják ezt, hogy az Isten véghez tudná azt vinni, hogy tényleg mindenek megigazít, de így felmentik magukat, hogy hát azt a zsidóknak adta az Isten, nekünk meg már mindent lehet. Ugye? Aztán nem tudom, hogy ti hogyan értétek meg, de nekem az volt a következő úgymond gyümölcs, ami a hit által megtanul az ember életében, hogy az ember olyan békességre és nyugalomra jut. Nem tudom, hogy értétek meg annak idején, hogy a világban mennyi. Emlékszem, amikor én megismertem a Bibliát 89-ben, amíg akkor csengett le ez a régenféle politika, amikor a világban az volt a téma, hogy hogyan fog a világ atomtámadásban elpusztulni. Nem tudom, ki emlékszik erre. Ugye voltak ilyen filmek is, hogy ledobják az atombombát, menjünk a föld alá, csak kevés ember marad meg, mit tudom én. És az elég nagy félelmet keltett az emberiségben. Ugye a filmekben is rájátszanak erre, és a világon eluralkodott a félelem, hogy hát akkor döbbent rá az emberiség, hogy végül is egy gombnyomás lehetne a földet pusztítani. És így én is aggódtam a kis életemért, hogy hát akkor meg mi lesz? És akkor olyan jó volt, hogy az Isten megnyugtatott. Hogy akár élünk, akár halunk, azt mondja, a pálaposban az Istené vagyunk. Hogy nem veszlik el az ember örökre. Hogy az Isten meg tudja tartani. Maga az embernek nyugalmat ad, hogy az emberben tudja az, hogy bármi is történhet vele ezen a földön, az Istennél nem veszlik el. Ez nem egy nyugalom? Nézzétek meg, hogy hány ember aggódik az életéért, a létéért. Elveszíthet gyereket, elveszíthet feleséget, férjet. És a reménytelenség, a kilátástalanság, a folytonos ereszketés, a tehetetlenség, hogy nem tudja visszahozni a sírból, hogy örökre nincs. Hány embert ér ez naponta? És nincs nyugalom. Nincs békesség. Ugye az Isten meg azt mondja, hogy megnyugtattak. Nyilván a boldogságnak, vagy a nyugalom, vagy az örömnek, meg a nyugalomnak, vagy a békességnek sok oka lehet még, hogy megnyugszik az ember arra, hogy hát jó, nincsen állásom, vagy van állásom, de tudom, hogy az Isten megtart, hogy bármi is történhet az emberrel, akár betegség, akár a családjában, bármi, az Isten mindig ott van és meg tudja nyugtatni. Épp tegnap este kaptam egy e-mailt, írt nekünk valaki, olvassa mi oldalunkat a interneten, és valamilyen Emmának hívják, és mondja, hogy neki nagyon tetszik az oldalunk, nem tudom, honnan írtam, mert nem érted, hogy most nyíregyházi vagy. Ugye akárhonnan írhat az országból, még külföldről, és nem mindegy. És mondja, hogy 3 éves volt a kislányunk, akkor kiderült, hogy lisztérzékeny, és már akkor eléggé tönkre ment a szervezete a kislánynak, és nem tudott a kicsi se aludni, ezért ő se tudott aludni. Ő megismerte a Bibliát, ő megismerte Krisztus, azt nem írta, hogy milyen vallás, csak hogy megismerte, és teljesen felőrölte az idegrendszerét, az, hogy ő mindig éjszakázott a kicsivel, nem tudott aludni, és az imádságot is feladta, mert már nem tudott olyan erővel imádkozni, így írta, és ő se tud most aludni, mert állandóan a gyomrában nyilal éjszaka, és már szegény már teljesen tehetetlen, és nem tud mit csinálni. És nincs nyugalma, és nincs békessége. Szóval olyan kétségbeesett volt a levél végül is. Hát én írtam neki egy dolgokat, hogy mint, ezt majd akár idő után elmondom. De ő ismerte az Istent, azt mondja, imádkozott is, és mégsem volt nyugalma. Ugye vannak ilyen helyzetek, amikor sajnos nincs békesség, és nincsen nyugalom. De az Isten mindig megért, hogy ő mindig az ő békességét adja nekünk. Vagy kérdezhetném azt, hogy hívő ember lehet békétlen és nyughatatlan? Ha lehetni lehet, nem? Csak kérdés, hogy kezeli. Még egy világi ember állandóan félelemben van, vagy aggodalmaskodik, és úgy keresi a megoldást, hogy próbálja magát bebiztosítani anyagilag, vagy nem tudom hogyan, addig egy hívő ember azt mondja, hogy bennem is feltámad a békétlenség, a nyughatatlanság, az aggodalom, a szorongás, de én az Istenhez megyek. És az Isten ad békességet, hogy én komolyan hozzámegyek. Úgy így olvashatjuk Ézsaiásnál, hogy és lesz az igazság, mivel békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Azt mondja, békesség és nyugalom. Egyébként a Biblia nem véletlenül említi sokszor a nyugalom szót. Azt mondom, hogy van magyarul? Ez a nyugalom napja, nem? Nem tudom, gondolkozok, hogy miért mondja annyira sokszor az Isten a nyugalmat, meg a békességet. Az embereknek nem erre van szükségük igazán? És mi az a nyugalom? Hát azt, hogy most itt ülünk, azt nem csinálok semmit, csak hallgattok engem. Vagy éppen nem fenyeget semmi veszély. Jól érzem magam. Most nincs problémám. Azt mondja az Isten, az igazi nyugalom az, amikor az Isten a maga nyugalmát adja nekünk. Krisztusról van megírva, hogy ő valamikor is olyan ideges lett volna, vagy feszült, vagy most problémázott volna, valamint elvesztette volna a nyugalmát, vagy a békességét. Hogy mondja Krisztus, az én békességemet adom nektek. Én nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Jézusnak olyan békessége volt, amiben nem nyugtalankodott, és nem félt. Na azt mondja, én azt nektek adom. A Krisztus lelke ott van velünk. Feltámadott mondta a nyugtalanság, de az Isten lelke mindig legyőzi az emberit. És a Krisztus nyugalma az a tökéletesen Istenben bizó szilárd hit lesz jelen, amit nem tud megingatni semmi. Az Jézus nem hiába mondta, hogy a sziklára kell építeni a házat. Mondom, jöhet ilyesmi. Nem tudom, mondta nektek a múlkor, hogy hallgatni egy alalás, és akkor mondja, ott várkönyvást tartotta, hogy mondja, egy nagyon komoly hívő lány volt, és el volt keseredve, mert a múlkor úgy kiakasztottak, hogy felborogott otthon az asztalt. És akkor azt mondja, hogy nem keresztény, mert egy keresztény nem borogat asztalt. És azt mondja, hogy biztos, hogy egy keresztény nem borogat asztalt? Mit gondoltuk? Mondhatnám, ki jött a béketűrésből. Ugye? De egy keresztény is borogathat asztalt. Mert ő is tehet ilyet. Csak nem mindegy, hogy kezeli. Az Istenhez megy, és az Isten azt mondja, hogy ő belátja, hogy ez helytelen volt, és az Isten megnyugtatja, és megerősíti, vagy pedig azt mondja, hogy azért borogattam, mert beszóltak, meg különben is. És akkor sorolja az indokokat, hogy neki miért kell felrúgni az asztalt. Mert úgy szoktak az emberek, ugye? Hát pedig így szólt hozzám, kivesznek a béketörésben, felháborítottak. Vagy mondja a munkatársam, hogy ő nagyon nyugodt, mi fel nem bosszantják. Mondom, ezzel mindenki így van. Mindenki, nagyon nyugodt, mindenki fel nem bosszantják. Az nem nyugalom. Ugye? Krisztus fel lehetett bosszantani? Az Úr Jézust. Tudnunk olyat, hogy felbosszantották volna? Pedig próbálták azért, nem? De én emlékszem, hogy felbosszantották volna valamiért is. És azt mondja, azért adom nektek az én békességet, mert nektek amúgy nincsen. És a következő azt mondja, itt olvastam az Izaiaségében is, hogy biztonságban vannak. Hogy az Isten biztonságot ad. Hát ugye tudjátok, ha azon a történ végül, hogy békesség és biztonság, ugye ezt a kettőt fogják mondani. De az egyik a világ békessége, ami azzal járna, hogy legyünk pénzünk, legyünk gazdasági biztonságban, és akkor minden rendben van. Közben otthon az emberek ölik egymást, a gyereket erőszakolják, az asszonyt agyonverik, de azért biztonságban, mert nem fenyeges semmi külső veszély, van fizetésünk, a gazdaság szépen emelkedik, és minden szép és jó. Csak nem nézzünk a falak mögé. Hát ez nem minden, hogy nagy békesség, ugye is, de a másik, hogy biztonság. Szükség van a biztonságra nekünk? Lehet, hogy szükség van, hogy biztonságban érezzétek magatokat? És milyen biztonságra? Hát most mondja a szegény kislányom, hogy a Pesten dolgozik, tudjátok, és úgy van, ahol lakik egy ilyen kertes házba, albéletben, ketten laknak ott, egyik testvérünknek a háza különben, azt mondja, a kert végében van egy másik ház, de egy kerítéssel el van választva. Azt mondja, hogy egyszer csak becsönget a néni, és mondja, hogy nem látott valakit, mert betörtek a házába, és az ő kertükön keresztül másztak be hozzá. Nem biztonságban. Ugye? És a hívő ember is szeretne biztonságban érezni magát. Azt mondja az Zsoltárokban, a 111. Zsoltárban, most bocsánat, nem, a 27. Zsoltárban maga Dávid, hogy bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátának rejtekében, sziklára emelt fel engem. Hogy amikor veszedelem van, hogy az Isten elrejtsen, hogy megőrizzen, hogy betakarni, azt mondja, a sátának rejtekében rejt el engem. Mert az ember vágyik arra. Mi ugye egy nagyon, tényleg ahogy az igen mondja, mi van, mint egy lehellet, mint egy pára, vagy könnyebben szétnyomott az ember a molynál. Ahogy az egyik zeneszerző mondja, az elmúlás az elég egy mozdulat. Nem? És az ember volt, és nincs. Szóval, hogy az Isten tudja ezt, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és mennyire könnyen elillannánk innen, és tudja, hogy mi vágyunk arra, hogy biztonságban legyünk, de hol lehetünk csak biztonságban? Azt az Isten elrejt az ő sátrába engem. Azt mondja, ez képletes beszéd, mert nyilván nem egy sátorba fog minket elrejteni, meg nem is lehet, de azt mondja, az Isten maga vigyáz az övéire. És ő tudja a körülményeket úgy alakítani, hogyha, hogy is mondja Dávid, hogyha a sziklák esnének is a tengerbe, hogyha tajtékozna minden, a föld meghasadna, az Isten akkor is az övéire gondot visel. Mert miért? Mert megígérte, nem? És úgy javaslok Ézsaiásnál is, hogy és lesz az igazság, mi a békesség, és az igazság gyümölcse, nyugalom, és biztonság mindörökké, mindörökké. Szóval feltehetjük az árakat, meg a riasztót, meg mindent, mi nem vagyunk biztonságban. Legfeljebb a betöröktől. De az igazi biztonság, hogy az Isten elrejt engem az ő hajlékába. Ezt az igét olvastam, hogy nekem azért is elszemított, tudjátok, hogy mitől nem vagyunk mi biztonságban amúgy? Hát a saját természetünktől, nem? Azt mindig visszük magunkkal. Nem tudjuk otthon hagyni, ugye? És az Istennek el kell rejteni engem, mert a saját természetem elől is. Vagy emberektől az egy dolog, de nem a természetünk a legnagyobb ellenségünk. És akkor az Istennek nem attól is el kell minket rejteni. Még ki van biztonságban a természetétől, kérdezem tőletek. Na, vigyázzunk, mert az nem alszik. Ugye? Azt gondolnák, hogy hát, jó el vagyok magamnak. Csak a természetünk az mindig ugrásra kés, és tudjuk, a sátán mindig ezt használja ki, hogy a természetünkön keresztül kísértse minket. És ő sem alszik soha. Tehát ilyenféleképpen csak egy biztonságunk van, az Isten elrejt. A természetünk az nem alszik, mindig velünk jön, akárhová is menünk. A következő gyümölcs, hogy lehet így mondani, hogy a bátorság. Szoktatok erről beszélgetni, hogy bártak vagyunk, vagy nyulak? Volt már, hogy megijedtetek valamit, hogy hú, hát az ember nem mehet oda bemenni, kicsit elfogta a félsz, most mi lesz? Mondjuk egy érdekes példát nektek, ugye lesz az eladás nálunk, és akkor hát azt olvastam Ellen White-nál, hogy nagy embereket is meg kell szólítani. Hát gondoltam én a kis szűk eszemmel, hogy írok egy szép levelet, beleteszem a meghívót, és elküldöm a vezérigazgatónak. És olyan furcsa, hogy elküldtem, ezt értem neki levelet, szépen tisztelettel minden a cégünknek az igaz, és akkor elküldtem neki, és utána volt egy kis félsz, hogy nem, mit fog ez hozzászólni? És a fejéig, hogy ne szórakozzak vele, vagy esetleg kirúg, így átsuhant az agyamon, értitek? És rögtön olyan kis nyuszi lettem. Így emberileg mondom, megijedtem egy nagy embertől. Tehát a természetünk ugye, addig, a természetünk is addig nagy okos, míg ő uralkodott, utána olyan lesz, mint a nyuszi. Még az is megijed. És akkor hát, utána, hogy jó Istenhez fordultam, hogy hát ez nem normális dolog. Hát mondom, ha megijedünk egy egyszerű vezérigazgatótól, mi lesz máskor? Értitek? És akkor utána jó Isten megnyitott, hogy miért nem kell nekem izgulni, hát ez bízom én rá. Értitek, hogy ezzel ne figyeljek. Az Isten tudja, hogy nekünk bátorságra szükségünk van. Mert amúgy természettől fogva ki bátor. Hát vakver emberek vannak, azt tudom, de amúgy senki. Ugye azt mondják, az a bátor, aki legyőzi a félelmét. Ugye úgy is szól az ige a Ézsaiás 26.3-ban, kinek szíve reáltámaszkodik, megőzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Bocsánat, ez még a másik igéhez tartozik. Ez a példabeszélkönyvből van egy igaz. Első fejezet 33. verséből olvasom. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Azt mondja, aki hallgat engem, az bátorságosan lakozik, és csendes lesz a gonosznak félelmétől, hogy nem fog óbégatni, meg kiabálni, vagy panaszkodni, vagy hangot adni, hogy most mennyire fél. Aki hallgatja az Isten igéjét, aki meghallja az Isten beszélét. Azt mondja, az csendes lesz a gonosznak félelmétől. Elég sok félelem kering a világban, nem? Úgy az ember, hogyha emberileg nézné, meg is remeghetne tőle. Tényleg már az ember nem egy fényes nap az utcán. Ez is, amit mondtam, ez is nappal történt. Ugye a nappal is kirabolják az ember. Bemennek, aztán leütik 100 forintra, aztán kész. És akkor az Istenre figyel, azt mondja, azt ő megőrzi. Hogy olvasok még egy igét a apostolok cselekedetéből, mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak is, meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Ugye az a Péter, meg az a János beszélt ott az 5000 embernek, aki, ugye Péter is nagyon bátor, amikor elbújt egy asszonytól, úgy megijedt, ugye, és minden összehordott hetet, havat, csak nehogy felismerjék, hát akkor a bátorság volt benne is. És azt mondja, az a Péter azt mondja, bátorságosan szólt. Vagy hogy bátran kiállt, és bizonyságot tett Krisztusról. Az a Péter, aki elárulta Krisztust. Aki befogadja a Krisztus beszélét, akit az Isten lelke tud munkálni, azt mondja, az bátran tudja képviselni az Isten igéjét is. És nem kell attól félnie, hogy ugye adott helyzetben, hogy nem fog megszólalni. Azt mondja, megismerték, hogy Jézussal voltak. Hát Péter addig is Jézussal volt, mikor elárult az udvaron, nem? Akkor milyen változás történt Péterben, hogy ilyen hirtelen, ilyen bátor ember lett belőle? Mit gondoltuk? Mi történhetett vele? Hát addig nem hallgatta az Isten beszédét, vagy nem hallgatta Krisztusra, látt őt is. Ezzel még nem gondolkoztunk, ugye? Majd megbeszéljük. A következő a hűség, vagy elhűség, vagy ragaszkodás, így írtam. Hát most beszélgettünk már a házassággal kapcsolatban, hogy mennyire hűségesek az emberek, ugye egymáshoz is, vagy egyáltalán az Isten beszédéhez, vagy bizonyos dolgokhoz, vagy amit a megismert jó dolgokhoz is mennyire hűségesek. Hát ugye az emberek hűségesek sok mindenhez, például a márkákhoz nagyon szeretik, ugye a kőbányai az igazi. Ugye ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz az emberek, vagy mit egy Nike-cipőt vesznek, mert az jó márka, és hűségesek a márkához, ugye? Sok mindenhez lehet az ember hűséges vagy hűtlen, de azt mondja az ige, hogy bízzál az Úrban és jó cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Az Isten adta elvekhez, az ő törvényéhez az ember mennyire hűséges, mennyire ragaszkodik. Ha az az öt elem megvan, amit az elején említettem a hitnek, ugye a megismerés, a bizalom, a cselekedet, az alázat, a hála, ha ez tényleg jelen van az ember életében, mondjuk ha bármelyiket kihúznám, akkor már nem lenne hit. Emlékeztek, hogy a 10 leprásból ugye ők hittek, bíztak, cselekedtek, meggyógyultak, csak egyet nem tettek. Nem voltak hálásak. Ugye? És akkor azok hitre jutottak igazán? Elveszítették azt a hitet, amit nyerettek volna az Istentől. Ugye? Szóval valamik hiányzik, mondjuk, ha én nem vagyok hűséges azokhoz a megismert igazságokhoz, akkor most mondhatom, hogy hiszek. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy én szeretem a feleségem, csak néha csalom meg. Vagy ugye most cinikusan azt szokták mondani, hogy hát én szeretem a feleségem, én csak lefeküdtem a másik nővel, de őt nem szeretem. Ugye ironizálnak az emberek, meg az utaság. Most mondhatom az Istennek, hogy én Uram, én hűséges vagyok a te igényed, ez csak néha azért más teszek. Amit én mondjuk jobbra gondolok, vagy hát nekem, ami kedves. Nem mondhatnám. Ugye? Ugye olyan szépen mondja Ézsaiás 26.2-ben, hogy nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Akik minden körülmények közt ragaszkodtak az Isten elvekhez, magához az Istenhez. Nem fordultak el tőle. Aztán, ahol még szükségünk van, úgy mondja ezt a magyar ember, hogy van lelki ereje. Így mit értünk alatt, hogy valakinek lelki ereje van? Mit gondoltuk? Ugye mai világban el kellene a lelki erő sok embernek, ugye? Ez a hölgy is írta nekem, hogy ő erős akaratú, mert neki van lelki ereje, de már tönkre megy fizikailag, és nem bírja, hogy elfogja a lelki ereje. Ezt úgy olvasok egy igét, hogy jobban megértsük a Zsoltárokból is, meg még mi kettőt. Azt mondja a Zsoltár, hogy Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Azt mondja, az erős lelket újíts meg bennem. Ugye ezt értetjük úgy is, hogy maga az Isten lelke vele van, de értjük, hogy belsőleg erős legyen. Milyen az az erős lélek? Mit gondoltok? Ugye szoktam, valakinek lelkileg gyengébb, nem? Valakinek lelkileg erősebb. És milyen az, aki lelkileg erős? Magyarul beszélek. Ugye? Azért érdekes, mert használjuk még a köznyelvben is ezeket a fogalmakat, és ha meg rákérdezünk, akkor gondolkozni kell vele, milyen a lelkileg erős ember? Hát az a lelkileg erős ember, amikor jönnek a problémák, akkor nem esik kétségbe, és nem omlik össze alatta, hanem föl tudja vállalni, lehet, hogy nem tudja megoldani, de el tudja hordozni. Ugye? Mert kétféle ember van általában, még a világban is. Valaki, azt mondja Pászka, hogy valakit csak megérint a halászere, már is összeomlik. Valaki meg halálos beteg, és mégis kitart. Ugye van olyan, hogy valakit elmegy az orvoshoz, azt mondják, hogy jaj, mit tudom én, itt el van messzes az ere. Sírva egy haza, hogy vége a világnak. Ugye? Valaki azt mondja, hogy hát, ekkora daganat van a tüdején, és nem omlik össze. Az hogy lehet? Ha van ilyen, nem? És el tud, és még lehet fel is épül belőle. Ugye azt mondja, az Isten tud erős lelket adni, amely a nehézségeknek a hatására nem omlik össze, hanem megáll akkor is. És tudjátok, hogy miért? Mert, ahogy is olvassuk a Zsoltárok 112. fejezetben, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Na, azért nem omlik össze. Ugye, akinek azt mondja, a szíve erős, mert az Úrban bízik. Aki lelkileg erős, vagy a szíve erős, az mindig az Istenre tudja bízni. Az igazi hitben, ha én erős akarok maradni, akkor érdekes, hogy nem magamra kell támaszkodni, hogy én most meg tudok állni, hanem azt mondja, hogy az Istenben bízik, mert ő meg tudja tartani. Írtam ennek a hölgynek is, hogy valahol, mert mondta, hogy nem imádkozik, mert nincs ereje rá. Hát mondom neki, hogy most az Isten azt gondolod, vagy azt gondolja, az Isten akkor hallgatja meg, hogyha mondjuk 10 percig valami nagy könyörgést elenged az Istennek, vagy zörget az ajtaján, hát ha az Isten nagy kegyes, sem meg fogja hallgatni. Mondom, nem azt kell, hogy az Isten nem lehajol az ember, és nem érzékeli az ő problémáját. És akkor írta neki egy igét, hogy hol is fordozik-e, hogy mondja az Isten, hogy van-e valami lehetetlen nékem. Ugye? És akkor ráírtam befejezésül, nos, mit válaszolna? Elhisszük? Tényleg a szívünk erős, és az Isten bízik? Van-e valami lehetetlen nékem? És akkor mindenki eldönti, hogy most elfogja az Istentől, vagy nem. Erős a szíve, az Istenre tud támaszkodni, vagy nem. Emlékeztek, mit írt Mózesnek, milyen szíve volt? A zsidókhoz írt levél 1:24-ben leírva. Hitáltal hagytod Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Ugye? Itt még pluszba hozzátesz valamit. Nem elég, hogy volt, mondhatnám, lelki ereje meghoz ezt a döntést, hogy ott hagyta Egyiptomot, hanem azt mondja, olyan erős bizalom volt benne, annyira erős volt a lelke, azt mondja, mintha látta volna a láthatatlant. Mit látott Mózes? Mi volt az a láthatatlan, amit láthatott volna? Mit gondoltok? Még ezen nem gondolkoztatok. Vannak érdekességek, hogy mindig ismerjük, de aztán amikor gondolkozik, mit is látott Mózes? Látta eljövendő Kánánt. De nem csak a földit, hanem azt, hogy az Isten mennyből akar adni. Azt, hogy azt látta, és azért hagyta ott Egyiptomot. Nyilván hagy csak a földi javak, hogy hagyta volna, hogyha elmenjünk Kánánba, és milyen jó fogunk élni, az önzésből fakadt volna. De ő látta azt, amit az Isten akar adni, mert látta mennyi Jeruzsálemet. Látta azt, amit Ábrám is látott, ugye? Ábrám is azt mondja, látta, mondja Jézus, az én napomat és örült. Ábrám is látta, mennyi Jeruzsálemet alászállani. Hitáltal látták azt, amit az Isten megígért, ami végül is pontot tesz a bűn történelmek a végére. És ők ezt hitáltal mindig erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Aztán még egy következő, amit nem tudom, ti tapasztaltatok-e, hogy az Isten, ha hitet ad az embernek, akkor az értelmét is csiszolja, nem? És bölcsé teszi az embert. Ugye Salamon is azt hiszem az van megírva, hogy mély szívű volt. Hogy olyan volt a gondolkodása, nem csupán, hogy okos volt fejben, hanem olyan volt a szíve, hogy nagyon finom különbségre is rá tudott érezni és meglátni. Tudjátok, van, amikor nem mindig valahogy az ember nem mindig az értelmével fog fel direkt tiszta ésszel valamit, hanem úgy felselik a lelkében, és úgy megérez, úgy rátapint dolgokra. amit úgy, és úgy külön különbséget is tenne az ember a lelkében. Ugye főleg akkor van ez érdekes, amikor emberi viselkedéseket, vagy mondjuk a hamisság, meg igazságot külön kéne választani, hogy az ember tisztán lásson. Ugye? És ez a Salom olyan, és az Isten, hogyha az igazi hívő ember az Istenhez fordul, akkor mit mondott Dávid? Hogy minden szolgálatom értelmesebb lettem, mert tehát ha határozatot gondolkodom éjjel és nappal. Gondoljatok vele, hogy csak a hit tud igazi tudást nyújtani. Most elmertünk egyetemre, tanultunk nagyon sok minden, biztos, hogy sok hasznos dolgot megtanultunk, de valaki nagyon értelmes akar lenni, és nagyon okos, a hit az alapja mindennek. Salamonról mi van megírva, hogy mihez értett Salamon? Foglalkozott az állatokkal, a rohavilággal, ismerte az embereket, az építészettel. Emlékeztek, hogy azt hiszem összeszámoltam, valami 130 ezer munkás dolgozott a templomon. Hát mit egész Nyíregyháza dolgozott volna? Azt irányítani, megszervezni annyi embert, csak 30 ezer favágó volt. 80 ezer kőfaragó. Gondoljatok bele. Hát most egy ember ennél ötöt se tudné elirányítani. Nem? Nem én 80 ezer kőfaragót. Hogy ott minden precízen és rendben menjen, akkor az Isten milyen értelmet ad az embernek? Persze, most mondhatná valaki, hogy hát nekem nincs ilyen talentum, de tudjuk azt, hogy az Isten mindenkinek adott talentumot, és minden talentum fejleszthető. Aki nem fejleszt, az úgy áll, mint aki elásta. Ugye így is olvashatjuk a király könyvében Salamonról, hogy Salomon mit kérte az Istentől? Adja azért a te szolgának értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választani jó és rossz között. Mondjuk az igaz értelme abban mutatkozik, hogy az ember különbséget tud tenni rossz és jó között. Ebben a világban az emberek tudnak különbséget tenni rossz és jó között. Már úgy összekeveredik mind, hogy már néha meg gondolkozik nekünk is, hogy most ez jó vagy nem. Ugye? Van egy munka, vagy pingpongozó társam, és az meg az internetet járt, és azt mondja, hogy olvasott van egy Pleiadokról, vagy Pleiadokról, vagy nem tudom, Pleiadokról, valami ilyesmirekről, hogy azok a fény gyermekei, hogy itt vannak, és akik szeretetet hirdetik, meg ők az ős alkotótól származnak, hogy itt a földet ők majd szépen rendbe teszik, mondom András, te ezt elhiszed. De, hát azt mondja, csupa jót mondanak, és igaz. Hát ő teljes, ez nekem magyarázza ezt mindig. Nem ellenőrizheted, mondom, eleve, nem tudod ellenőrizni, nem tudod, milyen forrásból származik. Tulajdonképpen, ha megnézed, ott van 500 ezer évtől kezdve, nem tudom micsoda, nem tudod, kik ezek tulajdonképpen, most csak azért, mert mondom, valaki szépet mondta, most elhiszed, hogy az úgy is van. Hát mondom, te úgy veszel kocsit, hogy valaki azt mondja, hogy szép. És akkor meg se vizsgálod, hogy az milyen, csak mert rámondták, hogy szép. Ugye, messzéket beszélnek. Az Isten által adott bölcsesség az különbséget tud tenni a rossz és a jó között. És szét tudja választani a hamisat az igaztól. Ugye befejezésül említettem nektek, hogy most nem tudom hány óra, mióta beszélek, nem tudjátok? Elcsúszott az időt. Mióta? 12-kor kezdtük? Csak nem akarok benneteket nagyon mutatni. Befejezésül, ugye van egy ilyen érdekes történet a Biblia, nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok vele, amikor, de ezt keresétek is meg, mert jobb, ha szemben, a Lukács 17. fejezetében olvasható ez a történet. Ez nem egy példabeszéd, hanem egy megtörtént eset, amikor arról van szó, hogy ugye Péter megkérdezte azt, a Máté evangélium is van, hogy hányszor lehet az atyám fiának megbocsájtani, és ugye a negyedik versben úgy olvasok, és ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Ugye itt arról van szó, hogy a tanítványok azt mondták, hogy a zsidóknál volt egy szokás, hogy hányszor lehet megbocsájt. Utána vétkezik, akkor ki kell írtani, mert most már hogy nem méltó a bocsánatra. És Jézus azt akarta kifejteni, hogy megbocsátásra mindig készen kell lennünk. Igen ám, de a mi szívünk természet szerint nem bocsájt meg. Jó, hát egyszer megbocsát. Vagy kétszer, harmadszor. Hát már hányszor mondtam neki, ugye? És az embernek a mi lelkületünk nincs arra ráhangolódva, hogy mi megbocsássunk a másik embernek. Egyszer-kétszer. Ugye azt mondja Péter, hogy ha már hétszer, akkor már nagyon-nagyon rendes ember vagyok, már hétszer megbocsátottam neked. Ugye? És azt mondja, hogy Jézus azt mondja, nem 7-szer, hanem azt mondja, 77-szer is, hogy mindig meg kellene bocsájtanunk. Az mindegy, hogy az ember most, már elnézést, hogy mindegy, hogy most ő most ezt elfogadja, vagy megváltozik, de nekünk nem szabad olyan lelkülettel lenni, hogy valakivel szemben, ellenszenved, vagy haragot fogunk tápni egy életen át, mert ő 12-szer vétkezett ellenem. Ugye? És azt mondja, hogy bocsássatok meg, hogyha vétkezik ellened. És azt mondja, azt látták a tanítványok, emlékeztek, mi volt a hitnek a első gyümölcse? Hát, hogy belátta a bűnöket, és én is bocsánatért könyökök az Istentől. Hát én is, nekem is volna mit megbocsájtani. Ugye? Nem csak nekem kéne másnap megbocsájtani, mert amiképpen megbocsájtotok, tartják meg, azonképpen nektek is megbocsájtanak. És erre fel mondták a tanítványok, hogy 5. versben, és mondanák az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Ugye? És akkor elolvassátok most a 6-tól ugye a 10. versig, akkor Jézus ott elmondott valamit. Most erre kérdezhetném, jó, és ez alapján most akkor növekedett a hitük. Vagy miért ezt a választ adta az Úr Jézus nekik, hogy arra a kérésükre, hogy növeld a hitünket. Ezen a részen gondolkoztatok már ezeken az ige helyeken? Hogy hol van itt az, hogy növeld a mi hitünket? Elolvassam nektek hangosan, akinek nincs esetleg Biblia. Azt mondja, mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme az eperfának. Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön. Jel elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja én néki. Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hát ez nagyon érdekes válasz erre a kérésre, nem? Mi mit mondanánk arra, hogyha valaki azt mondja, hogy növeld a hitemet? Ti mit mondanátok? Igazán én sem gondolkoztam. Nem tudom, megvan őszintén, és ez olyan furcsa ez, hogy Jézus ezt mondta el erre a kérdésre. Nem? Szerintetek mi itt a megoldás? És hogyan kell értenünk ezeket a mondatokat? Ugye azzal kezdte Krisztus, hogy a 6. versben, hogy mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, íme az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassa a tengerbe, és engedne néktek. Tehát akkor a tanítványoknak a megbocsátással kapcsolatosan mennyi hitük volt? Hát ugye semmi. Ugye, mert a mustármag és pécé is azt mondja, ha annyi lenne, de ebbe azonban, de annyi sincs. Annyi sem volt nekik. Tehát nem bíztak az Istenbe, és nem hagyatkoztak rá a tekintetbe, és nem volt a lelkület, nem volt a szívükben az, hogy ők megbocsássanak. 7-szer igen, de már 8-szor nem. Ugye? És utána kezdi, hogy kicsoda pedig ti közületek az, aki szolgálom, és az azt szánt, vagy legeltett tüstént, ezt mondja annak, mi egy mezőről megjük, jel elő azt az. Ugye itt Jézus elmond egy ilyen egyszerű képet, hogy van egy szolga, akinek az a dolga, hogy dolgozzon a mezőn. Így van? Utána hazamegy, de ott is van dolga, mert neki az Úr az Úr. És azt mondja, hogy nem fog rögtön leülni, hanem ott is kiszolgálja az Urát, és azt mondja, mikor szolgálta, hogy azt mondja, az Úr nem mondja neki, hogy mikor hazajött a fül, hogy előj ide mellém rögtön, hanem azt mondja, hogy ezt mondja neki, készíts vacsorálót, és felövezi magad a szolgál nékem, míg én eszem is iszom, na azután egyél is így áll te. Ugye először is mit mutatva, hogy van egy ilyen alá meg fölé rendeltségi szerep. Ugye? Nyilván az Úr az Isten, és mi vagyunk a szolga. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha valamit megcsináltunk az életben, valamit, akkor most már nekem tovább nem is kell, akkor sem nyugodtan leülhetnék. Ne gondoljuk azt, hogy a hitünknek, a élet, hitéletnek a területén valamit elvégzünk, hát más már nem kell elvégeznem. Ez olyan, mintha letudnám azzal a hívő életem, hogy eljövök szombat ide és kész. Ugye? Vagy munkálkodok a világban, és akkor nekem az Isten most már adjon érte valamit. Azt mondja az Úr, hogy nem, először szolgálj nekem is. Szóval munkálkodunk a világban, eljövünk a közösségben, itt is szolgálni kell, és csak utána leülni, nem? Majd mindjárt kiukat, hogy miért mondta ez Krisztus. És utána azt mondja, hogy avagy megköszöni annak a szolgának, hogy ezt művelt, amit néki parancsolt. Hát megköszön nekünk az Isten az, hogy ó, de rendes voltál, János, megdicsérgetlek, mert te munkálkodtál, te végezted a világba is a dolgodat, az emberek közt a közösségbe is dolgoztál, na most már akkor meg vagy dicsérve. Sőt, megköszönöm neked, hogy dolgoztál. Azt hisz, hogy nem gondolom. Tudtok, hogy az Isten megköszöni nekünk azt, hogy mi valamit véghez viszünk? Van idegeje a Bibliában? Van? Nincsen. Az Isten nem köszöni. Sőt, az ellenkező, nekünk kell köszönni, nem? Hogy munkálkodhattunk. És azt mondja, hogy ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekítetek, amit néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Tehát akkor Jézus mit akart ezzel mondani? Egy, hogyha dolgozunk, nehogy úgy gondolkozzunk, mint példázatban a órás munkások, tudjátok, hogy kérték a bért, hogy nekik miért annyi, nekünk meg miért nem ennyi. Nekünk több jár, hogy mi régebben dolgozunk. Hát ne, az Isten nem fizet többet, hogy neki járna valami. Hogy ne ilyen lelkületből bocsássunk meg, vagy munkálkodjunk, hogy nekünk ezért járna valami. Sőt, még az Istentől köszönet is. Ugye? Azt mondja, hogy ne is úgy gondolkozzunk, hogy az Isten megköszöni, és magunk felől is úgy gondolkozzunk, hogy mi csak azt tesszük, amit kötelességünk volt. És azt mondja, hogy nekünk hogyan növekszik mindig a mi hitünk, ha mi tudatában vagyunk annak, hogy mi amúgy haszontalan szolgák vagyunk. Azt mondja, mit kell nektek mondani? Azt mondja, hogy mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit csak kötelesek vagyunk cselekedni, csak azt tettük meg. Sokszor még azt se tesszük meg, amit kötelesek volnánk cselekedni, de nekünk az Istenő mindig úgy kell járulni, hogy mi valójában haszontalan szolgák vagyunk. Hát nézzetek magatok, nézzünk magunkba. Mi jót tudnánk mi tenni magunktól? Ha mi helyesen dolgokat cselekszünk, nem az Isten adja hozzá minden képességet, erőt és erős szívet? Amúgy megint csak haszontalan szolga vagyok. Mi az, amit mi az Istennek adhatunk? Amit az Istennek meg kéne köszönni? Semmi. Tehát az Isten mit kér tőlünk, hogy ennek legyünk a tudatában, mondhatnám ez az igazi alázat. Ugye? És mindig az Istenre hagyatkozzunk. És az Isten akkor ad nekünk olyan lelkületet, amely tökéletesen az Istenre bízza magát, mondhatnám, hogy akkor növekszik a hite, mert akkor a szíve erős az Úrban bizakodó, nem magára tekint, nem arra cselekedetére tekint, hogy én ezt meg ezt műveltem, meg ezt szolgáltam, akkor nem lesz, és akkor meg tudom a fele barátjának bocsátani is. Mert tudja, hogy ő is csak haszontalan szolga. Ugye nem gondolja magát különnek a másiktól, aki ott megy az úton. Mint a zsidók gondolták magukat különnek a pogányoktól. Ugye? Hogy a farizeusok különnek gondolták magukat az egyszerű emberektől, és lenézték őket. És Jézus itt egy lelkületet tár fel nekünk, hogy ha szeretnétek, meg én is szeretném, hogy növekedjen hitünk, akkor ezt tulajdonképpen naponta többször el kell mondani, hogy mi haszontalan szolgák vagyunk, Uram. Mi csak azt tudjuk megtenni, amit te akarsz, hogy megtudjuk, ami ezt te azt nekünk erőt, mert nekünk amúgy semmi nincs, amivel tudnánk tenni. Mi csak úgy magunktól rosszat tudnánk tenni, de azt mondjuk nagyon gyorsan és egyszerűen és vidáman. Ahhoz mondjuk van képességünk, de máshoz meg nincsen. És ugye Jézus azt mondja, ha annyi hitetek lenne, de mi hogy nektek meg semmi hitetek sincs. Tehát ez Jézus mire célzott, hogy még azt is én adom nektek. Ugye? A hitet is az Isten adja, ezt is jól tudja. Az Isten akar minket az ő szőlőskertjében elhívni, hogy munkálkodjunk. Az Isten megjutalmaz minket, de azért nem köszöni meg. Ugye? Miért? Mert amúgy mi is amúgy egyéb iránt halálra méltóak lennénk, mert mi is bűnös emberek vagyunk. És ha az Isten nekünk megbocsájtott, pedig haszontalan szolgák vagyunk, akkor nekünk nem annál inkább meg kell bocsátani más embereknek, akik mondjuk még nem is tudják, hogy milyen haszontalanok. Ha nem tudom, én ezt így értem ezt a rövid példázatot magam felfogásában, de majd egymáshoz, hogy megvitathatjátok. Én kívánom, kedves testvérek, hogy az a hit, amit az Isten ad, aminek megvan az öt eleme, az valahogy az életünkben úgy munkálkodjon, hogy hogy ne kelljen Jézusnak azt kijelenteni rólunk, hogy ha annyi hitetek lenne, hogy azt érezzük, hogy annyi sincs, hanem az tényleg erős hit lenne, és meg lennének ezek a gyümölcsök, hogy legyen bennünk bátorság, legyen bennünk erő, legyen bennünk bűnmánat való készség, hogy az Isten tudjon bennünk munkákon, és növekedjünk értelemben is. Növekedjenek a talentumaink is, és szaporodjanak. És nézzétek meg, akkor tudunk emberekhez közel kerülni, hogyha mindig bennünk van ez a megbocsátó lelkület. Hogyha nem azt mondjuk, hogy hát az a világban is élnek, ezek csak itt együtt élnek, meg állandóan hazudnak, meg lopnak, oda egy ember, meg miért is csinálta így, meg miért meg úgy csinálja, meg mindig mondanák nekünk, hogy az okosat, hogy mit kéne csinálni, hanem megértjük az embereket, hogy ők miért vannak olyan helyzetben. És abból az állapotból közelítünk hozzájuk, mert tudjuk, hogy mi is ilyenek voltunk, és milyenek lettünk volna, az Isten hagyta volna. Az megbocsátó lelkület, az mindig az Istenre támaszkodni, és tudja az ember, hogy Uram, hát én is csak haszontalan szolga vagyok. Akkor mit akarok én? Ámen. Teremtő Istenünk, az Úr Jézus nevében térdepetünk le ismét Te előtted, hogy közösen megköszönjük Neked, Urunk, hogy Te megáldottál minket a Te igéddel, megáldottál minket a Te lelkeddel, Urunk. Te elhívtál minket azért, Urunk, hogy valóban hitre jussunk, és Te adod nekünk a hitet is. Köszönjük, Urunk, ezeket a gyümölcsöket, amelyeket Ki szeretnénk mindnyájában munkálni, hogy valóban erősek legyünk, bátrak legyünk, határozottak legyünk, Urunk. Hogy mindig ott legyen bennünk, Urunk, a készség arra, hogy elfogjuk a Te beszédedet, és cselekedni tudjuk a Te igédet. Kérünk Téged, hogy segíts nekünk, hogy az egyéni életünkben valóban közelebb húzódjunk hozzád. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy a Te beszéded az élő legyen a mi számunkra. Imádkozunk azért, mennyei Atyánk, hogy az a hit, amely tőled jön, az minket is megerősítsen, és a mi életünk az valóban az emberek számára világosság legyen. De segíts nekünk abban is, Urunk, hogy a mi lelkünkben mindig ott legyen a készség a megbocsájtása minden ember felé. Hisz Te is megbocsájtottad nekünk, amikor még bűnösök voltak és a világban jártunk. Segíts kérünk, hogy mindig úgy tudjunk imádkozni hozzád, hogy mi valóban semmi nincs bennünk, Urunk, amit felmutathatnánk Neked. Segíts nekünk, Urunk, hogy ki tudjuk azt mondani, hogy valóban haszontalan szolgák vagyunk, és ott a kegyelmed által vagyunk, amik vagyunk. Kérünk, áldj meg minket ebben, és vezess minket továbbra is ezen a nap további részében. Köszönjük, hogy meghallgattál minket a kegyelmedből. Amen.